Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonon Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Milyen hangulatban nyitott a Budapest értéktőzsde?
Nagyon kicsi negatív korrekció látszik, 0,45%-os a mínusz. Minden vezető részvény mérsékelt csökkenés mutat, az OTP esetében 36.120 forint, MOL árfolyama 3896 forint, a Richter 11.680, még a Magyar Telekomé 2010 forint. Mindegyik ilyen 0,3-0,7% közötti csökkenést jelent.
Forint hol jár?
Most egy nagyon pici forint erősödés utáni korrekciót látunk, 387,85 az euró árfolyama, a dollárja pedig 334,10. Itt ugye az iráni konfliktussal kapcsolatban érkező hírek mellett a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntőülése is árfolyam mozgató hatással lehet majd.
Van-e még valami olyan hírinformáció, ami hatással lehet a piacokra?
Igen, délelőtt az eurózónából számos feldolgozóipar, illetve szolgáltatóipar BMI érkezik, ezek beszerzési menedzser indexek, illetve kora délután 1-2-kor az ADP foglalkoztatottsági adat érkezik az Egyesült Államokból.
10:30 újra megnézzük, hogy mi a helyzet, addig is köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió által megkérdezett elemzők közül senki sem számít arra, hogy kamatot csökkent ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Bár a piac korábban márciusra is beárazott egy 25 bázispontos kamatvágást, a közel-keleti háború és a vele járó intenzív forint gyengülés megváltoztatta ezt a forgatókönyvet, mondta a gazdasági portál elemzője. Beke Károly Csipos Ildikó kérdezte.
Egy hónappal ezelőtt, amikor a monetáris tanács közel másfél év után csökkentette 25 bázisponttal az alapkamatot, akkor még arra lehetett számítani, hogy márciusban ezt egy újabb 25 bázispontos kamatvágás követi. Azóta azonban kitört a közel-keleti háború, ami a forint árfolyamán is meglátszik, illetve fokozza az inflációs kockázatokat, illetve inflációs veszélyeket. Éppen ezért most az elemzők arra számítanak, hogy maradni fog a 6,25%-os alapkamata a tanács keddi ülésén, és akár a kommunikáció is sokkal szigorúbb hangnemet üthet meg, tehát egy bank ezeket a kockázatokat hangsúlyozhatja, illetve a pénzpiaci stabilitás fontosságát emelheti ki ismét, és aztán kicsit hosszabb távra előre tekintve, amennyiben a háborús körülmények engedik, akkor az év második felében az őszi hónapokban elképzelhető kamatcsökkentés, de ehhez az kellene, hogy viszonylag gyorsan lezáruljon ez a háború, és az energiapiaci feszültségek elmúljanak.
Még az is benne van a pakliban, hogy a kamatcsökkentés elmarad az év további részében, vagy most ilyen forgatókönyvvel a portfólió által megkérdezett elemzők egyáltalán nem számolnak?
Vannak olyan elemzői vélemények, sőt mondhatjuk azt, hogy talán az elemzői vélemények nagyjából fele abba az irányba mutat, hogy az idei évben már nem lesz tér további kamatcsökkentésre, tehát akár az év végéig is marad a 6,25%-os kamat, de akik várnak további kamatvágást, azok is legfeljebb egy 25 bázispontos csökkentést, tehát 6%-ra csökkenő alapkamattal számolnak azok is, akik úgy gondolják, hogy akár még lehet tér a kamatcsökkentésére a következő hónap. Van olyan elemzői vélemény, amely már kamatemeléssel számol, az év végére 50 bázispontos kamatemelést kalkulál az egyik szakértő.
Ez utóbbi forgatókönyv, tehát a kamatemelés, az mikor következhet be, milyen feltételek, negatív körülmények kellenek hozzá?
Az említett elemző már úgy gondolja, hogy az elmúlt hetekben történtek önmagukban, elegendők lehetnek ahhoz, hogy akár szóba kerüljön a kamatemelés is, de ez még nem most fog valószínűleg megtörténni. Tehát amennyiben a háború elhúzódna és tartósan fennmaradnának az energiapiaci feszültségek, tovább emelkedne az olajár, a földgázár, vagy a jelenlegi magas szinten maradna, illetve a forint tovább gyengülne, akkor tartja elképzelhetőnek azt, hogy egy kamatemelésre lehet szükség az év második felében. Ez egyébként nem egyedülálló, tehát az elmúlt napokban az Európai Központi Bank oldaláról is megjelentek olyan vélemények, amelyek már egy lehetséges kamatemelésre utalnak, sőt az LKB egyik döntéshozója előrevetítette, hogy akár már az áprilisi ülésen terítékre kerülhet a kamatemelés kérdése. Tehát amennyiben ez a nemzetközi piacon megtörténik és folytatódik ez a most látható tendencia, akkor az MNB-t is egy ilyen választási helyzet elé állíthatja, vagy egy ilyen kérdés elé állíthatja.
Bekekár, hogy a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A hazai húsipari ágazat teljesítménye stagnált 2025-ben, a belföldi értékesítés 8,5%-kal nőtt. Az export azonban csak nem 2,5%-kal csökkent, mondta a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke a Hússzövetség szokásos húsvéti sajtótájékoztatóján. Éder Tamást Sipos Ildikó kérdezte.
Nem volt egyszerű év, egyrészt itt Magyarországon belül ugye a ragadószájos körönfájás megjelenése az annak ellenére, hogy közvetlenül a sertés ágazatot nem érintette, de bizony a piaci folyamatokban nagyon-nagyon-nagyon erős befolyással volt. Egyrészt a külpiaci értékesítési lehetőségeinket csökkentette heteken, majdnem hónapokon keresztül, másrészt bizonyos időszakokban az Észak-Nyugat-Magyarországról származó sertések belföldi értékesítését is nagyon negatívan érintette. Volt egy súlyos piaci zavar, amit végül is tulajdonképpen egy állami felvásárlási intervenció tudott megoldani. De ezzel párhuzamosan ugyanakkor a nemzetközi folyamatok is begyűrűztek. Különböző kereskedelmi politikai intézkedések eredményeként Európában tavaly a második fél évben egy nagyon erős túlkínálat alakult ki sertésből, illetve sertéshúsból. Kína nagyon jelentős vámot vetett ki az Európából származó sertéshúsra, és egészen az év végéig tartotta is ezt a vámot, és csak az év végén vitte egy normális szintre le. Ennek eredményeként az európai sertéshús versenyképessége a kínai piacon drasztikusan gyengült, és hát egy nagyon erős túlkínálat alakult ki. A túlkínálat eredményeként beszakadt a sertésár, egy fél év alatt majdnem 40%-os csökkenés ment végbe. Ezt részben követték a húsárak és a húskészítményárak is, úgyhogy egy nagyon zavart és elég hisztérikus mozgásokat mutató év áll mögöttünk. Az idei év elején azért elkezdődött a korrekció, az élősertésár az elmúlt hetekben már kismértékben, de elkezdett növekedni, és most az előrejelzések azt mutatják, hogy a második fél évben már közel lehet ahhoz a szinthez, ami mellett a sertéstenyésztő gazdák már nem lesznek kénytelenek veszteséget elkönyvelni.
Melyek lehetnek mindezek függvényében, mindezen nehézségeket követően az idei év kihívásai? Megszabadult-e az ágazat ezektől a problémáktól?
Hát egyes problémáktól igen. Tehát a ragadószájos körönfájás szerencsére teljesen mögöttünk van, és hivatalosan is mentesek vagyunk. Ugyanakkor egyrészt a fogyasztás érdemi növekedésére Európában nem nagyon számolunk. Magyarországon egy kismértékű növekedésre számítunk az első fél évben. Ennek a jeleit egyébként a január-február már úgy mutatja is. A második fél évvel kapcsolatban egyelőre olyan nagyon azért nem lehetünk optimisták. Valószínűleg egy kis növekedést tud az ágazat az idén is prezentálni, ami egyébként olyan szempontból jó, hogy a hús előállítás és a húskészítménygyártás is tavaly volumenindexét tekintve pozitív volt. Igaz, hogy néhány 10%-os növekedése volt, de növekedés volt, miközben az élelmiszeripar egészen egyébként 0,5%-ot csökkent, és hát az ipar meg még nagyobb visszaesést mutatott, úgyhogy én abban reménykedem, hogy az idén is így lesz, annak ellenére ismétlem, hogy azért a nemzetközi piacainkon nagy lehetőségeink növekedésre nem láthatók. Ez részben a meglévő járványoknak köszönhető, illetve a velünk szembe továbbra is fennálló bizonyos exportkorlátozó intézkedéseknek. Még egy területen várunk ugyanakkor érdemi fejlődési lehetőséget. Ugye a KAP stratégiai tervből az élelmiszeripar fejlesztésére szánt forrásokra pályáztak nagyon sokan a húsiparból is, és hát a döntések többsége úgy tudom, hogy már megszületett, a pályázóknál ott van a pozitív döntés, úgyhogy ők elkezdhetik azokat a beruházásaikat, amelyek reményeink szerint itt egy-két éven belül érdemben fogják javítani a magyar húsiparnak a versenyképességét.
Éder Tamást, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz a márciusi lakásbiztosítási kampányról. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Már csak alig több mint egy hét van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, de a legnagyobb hajrá még csak most kezdődik, mondta az Inforádiónak a NetRisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. Besnyő Márton hozzátette, arra számítanak, hogy idén újabb 400-450 ezer ügyfél válthat, és 10-ből 8-an csökkenthetik a díjaikat. A NetRisk ügyvezetőjét Sipos Ildikó kérdezte.
Nagyjából egy 10%-kal többen keresnek és hasonlítanak össze jelenleg lakásbiztosítást, mint egy évvel korábban. Arra számítunk, hogy az idei évben is nagyságrendileg 400-450 ezer darab lakásbiztosítás, illetve társasházi biztosítás újulhat meg a lakásbiztosítási kampány alatt.
Mi az, ami vonzó lehet az ügyfeleknek? Tudnak-e úgy váltani, hogy díjat takarítanak meg?
Igen, mind árversenyben, mind szolgáltatás fejlődésben jelentős pozitív változásokat látunk a lakásbiztosítási kampányban. Azt látjuk, hogy azok, akik eddig nem váltottak az elmúlt két évben a lakásbiztosítási kampányban, nagyságrendileg 20-25 ezer forint megtakarítást tudnak elérni éves szinten, vagy akár le is fejleszthetik meglévő biztosítási díjaikat, miközben a szolgáltatás jelentősen bővül. De azok is érhetnek el megtakarítást, vagy akár szolgáltatási javulást, akik a tavalyi évben vagy tavaly előtt éltek a lakásbiztosítási kampány adta lehetőséggel.
Hogyha a díjakat nézzük, akkor mennyi most egy átlagdíj, és nagyjából a biztosítottak közül 10 biztosítottból hány vált a kampány során?
A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a lakásbiztosítások éves díja átlagosan 64.500 forint, ehhez képest azok, akik most nem mulasztják el ezt a lehetőséget és váltanak a lakásbiztosítási kampányban március 31-ig, az átlagdíjuk nekik 37.000 forint körül alakul. A társasházak esetén egyébként az a díj alacsonyabb, a kisebb négyzetméternek köszönhetően, itt 21.000 forintos éves díjról beszélhetünk, míg családi házak esetén 42-43.000 forintos díjakat látunk. Azt látjuk, hogy a meglévő 3,3 millió lakásbiztosítással rendelkező ügyfélnek körülbelül a fele fogja megújítani a lakásbiztosítását a lakásbiztosítási kampányok első három évében, tehát körülbelül 1,5-1,8 millió ügyfélről beszélhetünk összességében. Azok, akik váltanak, nekik a 80%-uk, tehát 10-ből 8 ügyfél jelentős megtakarítást tud elérni, míg a maradék 20% pedig jelentős mértékben tudja bővíteni a meglévő lakásbiztosításának a szolgáltatási tartalmát. Azt látjuk, hogy akik megújítják a biztosításukat, az újjáépítési értékük is egy 20-25%-kal a Magyar Nemzeti Bank átlagai felé került, tehát egy jóval jobb minőségű szolgáltatást választanak, illetve főleg azok, akik 8-10 vagy akár 15 éve nem újították meg a biztosításukat, rendkívül sok új hasznos szolgáltatásra tehetnek szert a biztosításváltások közben. Ilyen például a felelősségbiztosítás, a vízkár, csőtörés. Ezek a régi elavult biztosításokból sok esetben hiányoznak. Ezek ma már szinte minden lakásbiztosítási termékben megtalálhatóak, illetve természetesen az online összehasonlításnak köszönhetően arra is lehetőség van az ügyfeleknek, hogy személyre szabhatóvá tegyék a meglévő biztosításaikat, akár napelemre, medencére, illetve további hasznos kiegészítőkre is lehet biztosítást kötni. Ami még talán fontos és érdemes kiemelni, hogy maga az összehasonlítás és a szerződés megkötése rendkívül egyszerű, néhány percet vesz mindössze igényben. A megkötés folyamatának része egyébként a régi szerződés felmondása is, az új szerződésnek a megkötése, és arra is van lehetőség, hogyha valaki lakáshitel mellé kötötte a biztosítását, hogy a banki hiteladatokat is rögzítse a kötési folyamat során, így a bank is értesítésre fog kerülni, hogy létrejött az új lakásbiztosítás.
Besnyő Mártont, a NetRisk ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az év végére kifutott a szeptemberben indult Otthonstart hitelprogram első rohama, így kicsit hűlt a lakáspiac. Ezzel párhuzamosan nőtt az alku lehetősége, derült ki az OTP ingatlan.hu friss adataiból. A legkevesebbet továbbra is Budapesten lehetett alkudni. Részletek Sipos Ildikótól.
Az OTP ingatlan.hu a három téli hónapot, vagyis december, január és február hónap adatait elemezte, az alku mértékét pedig az oldalukon utoljára meghirdetett irányár és a végső szerződéses ár közti különbség alapján számolták ki, mondta az OTP ingatlan.hu vezető elemzője. Balkó Dávidot hallják.
Ez 5,9% volt ebben a három téli hónapban, és ez az előző három hónaphoz, az őszi hónapokhoz képest jócska növekedés jelent, akkor 4,9% volt. Nagyon egyértelmű szabályosság van a lakóingatlan forgalom, a kereslet volumene és az alkupozíció között. Év végére lecsengett a szeptemberi-októberi otthonstartos roham, év végére hűlt, lassult a piac, kisebb volt a kereslet, ezért többet voltak hajlandók az eladók engedni az árból, ezért történt az, hogy nőtt ez az alkupotenciál.
Balkó Dávid hozzátette, az alku lehetősége a felújításra szoruló lakóingatlanoknál lényegesen nagyobb volt, mértéke pedig az ingatlan lokációjától és típusától is függött.
Budapesten lehet a legkevesebbet alkudni, ott 2,9% volt, amivel kevesebb érrel tudták vinni a vevők az ingatlant ebben a három hónapban. Ahogy haladunk kisebb települések felé, először is a megyeszékek, ugye a nagyobb városoknál 4,1%, a kisebb városoknál 6,6%, és hagyományosan a községekben lehet a legtöbbet lefaragni az árból, 8,4%-ot a jellemzően családi házas ingatlanokra.
Egy Veszprém megyei 1960-ban épült ingatlan például november végén 10 millió forintért kezdtek el hirdetni, végül idén januárban mindössze 4 millió forintért kelt el, de előfordultak olyan extrém esetek is, amikor egy lakást az irányárnál drágában értékesítettek. Ebbe a kategóriába tartozott egy Borsodabaúj-Zemplén vármegyei nagyváros 100 éves felújítandó lakása, amelyet a 32 millió forintos irányár után végül 40 millió forintért vittek el.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, ismét üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Megindultak-e valamerre az árfolyamok?
Igen, lefelé. Most már 0,76%-os mínuszban van a Bux Index, az OTP közel 1%-os csökkenése 35.890 forinton áll. MOL 0,82%-os mínuszban 3.882 forint. Richternél kicsi a csökkenés, 0,34%-os 11.690 forint, a Magyar Telekom pedig 0,74%-os mínuszban 2010 forinton, tehát egyelőre nem javul a hangulat, a forgalom pedig közelíti a 1,5 milliárd forintot.
Olaj aranyára hogyan alakul most?
Ugye a tegnapi éles korrekciót követően a VTI felfelé kapaszkodik, közel 1%-os pluszban van, tehát viszonylag kicsi az emelkedés. Az arany viszont ugye tegnap felfelé pattant Trump jelentését követően, most 0,5%-os mínuszban van, az ezüst pedig 0,3%-os mínuszban, ott is egy napon belüli felpattanást láttunk tegnap.
Forinttal mi történik?
Gyengülni kezdett a forint, most 388,93 az euró árfolyama, és 335,50 a dolláré.
Ugye itt a dollár-euró árfolyamot szokták figyelni, annak jelentősége van a forint árfolyamára is. Az hogyan alakulott, van-e komolyabb változás?
Így van, ott pattogás látszik az euró-dollárban, ugye a hajnali órákban 1.16.10-ről lejött 1.15.80-ra, majd visszament 1.16.10 felé, most 1.15.92, tehát nagy a bizonytalanság, ugye ez is elsősorban az iráni helyzettel van összefüggésben. Tegnap azért nagy mértékben felfelé ment, amikor Trump bejelentette a állítólagos tárgyalásokat, akkor ugye a dollár gyengült értelemszerűen, a kockázatosabb eszközöket keresik ilyenkor a befektetők.
Köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.